az emberi szívnek a nyomorúságaira, emberi gyengeségeinkre az Istennek válasza van. A válságainkra nem valami tablettát ad, hanem az ő szent fiát, a Jézust, aki megváltott bennünket az ő életével, szenvedésével, halálával és föltámadásával. Ő a kulcs az életünkhöz, és újra rá kell találnunk erre a Krisztusra. Pál apostol évében vagyunk, aki tehetséges ember volt, de életének az első szakaszában nem értette ezt a Krisztust és az ő egyházát, üldözte, és mégis valami hallatlan nagy kegyelmet kapott azzal, hogy a föltámadt Jézus megjelent neki szó szerint, nem fantázia képben, hanem a teljes valóságában. És Pál apostol megrendült, igaz, akkor még csak Saul volt, és így lett belőle Pál, a nemzetek apostola, akit maga Jézus választott ki, és ettől a pillanattól kezdve döbbenetesen is fantasztikus erővel, energiával, életének minden rezdülésével ennek a halálból föltámadt Krisztusnak az életét hirdette. Ha valakinek kételjei vannak Jézus sorsáról kapcsolatban, életével, halálával, föltámadásával, nagyon ajánlom a Saul damaszkuszi élményét, hogy olvassa el az apostolok cselekedetéből, elemezze, ízlelgesse, mert ilyen megtérésre mindenkinek szüksége van, hogy a hit, ha Jézus nem is jelenik meg úgy, mint Pálnak, de a hitben, az egyházon keresztül, ha nyitott az emberi szív, lélek, elme, akkor föl tudjuk fedezni Krisztust. Egyébként elveszünk. Tegnap is mondtam nektek egy pár példát, hogy ezt tapasztalom, hogy dőlnek el az emberi életek. Nincs mibe kapaszkodni. Egy hónappal ezelőtt körülbelül temettem egy idős nénit. Az unokája jelentette be a halálát a következő módon, hogy meghalt a nagymama. Kérnénk a temetést. A mi hívünk volt a nagymama. Jó, adatokat veszem föl, elbeszélgetek. És az utolsó kérdés, hogy az orvos mit írt föl? Tehát mi a halálnak a közvetlen oka? Azt megszoktuk a megjegyzés rovatba jegyezni. Ez is egy kortünet egyébként, hogy milyen bajokban halnak meg az emberek. És akkor egy döbbenetes mondat következett. Atya, az anyám megölte a nagyanyámat. Mondom, micsoda? Mi van itt? Az anyám megölte a nagyanyámat. Büntény van. Hát mondom, jó, hogy ülök. És aztán elbeszélgettünk. És kiderült a beszélgetésből, hogy ennek a fiatalasszonynak az édesapja, tehát az meghalt egy évvel ezelőtt, az anyja ezt nem bírja feldolgozni. Oda kellett venni közbe a nagymamát, akit bizony naponta pelenkázni kellett, és annyi baja volt, és annyi nyűg, így özvegyen, egyedül, a saját anyjával, ilyen roncs állapotban. És ilyenkor jön az embernek az eszébe az, amit sugall a mai liberális gondolkodás, eutanázia. A finom halál. Látjátok, hogy bejön ennek meg a durvább változata is? És végül is a beteg ágyon, mert már nem bírom tovább, a párnával megfújtotta. én temettem. Dőlnek el az életek. Újra mondom, nincs mibe kapaszkodni, ha nincs hit. Ha nincs Istenem. Kedves jó testvérek, ugyanakkor meg, ha én a magyar egyház helyzetére gondolok, ami az elmúlt évtizedekben volt, vagy visszagondolok gyerekkoromra, 5-6 éves voltam, amikor a Regőci atyát, akit hála Istennek most a Magyar Örökség díjba részesítettek, magam is megszavaztam az interneten, hogy megkapja a kisöreg. Én láttam kisgyerekként, ahogy ez az ember az 50-es évek közepén az üldözötten az árva gyereket, akkor 40 árvája volt, gondozta és ápolta. Nekem olyan pozitív pap képeim vannak, gyerekkoromból, a kirúgott szerzetesek. Én Gödöllőn nőttem fel, ott voltak a premontrai atyák, ugye József atyát, Demény atyát jól ismertétek, hát születésemtől ismert engem. A kapucinus atyák, bencés atyák, jó életpéldákat, hogy nehéz körülmények között üldözötten hősök voltak, csak azért is kitartottak. A kedves jó Regőci atya nagyon is közel van hozzám, mert azóta is, kisgyerekkorom óta is kapcsolatom van vele. Papi hivatásom egy része biztos, hogy rajta keresztül, az ő élet példáján keresztül van bennem. És nekem elmondta, amikor ugye 3-szor volt börtönbe, kilátástalan emberileg a jövő. A Vászi börtönben a falra 14 keresztet rajzolt, és naponta számtalanszor elmondta a keresztutat, meg a rózsafüzért. Nem bolondult bele. Kiengedték, újra kezdte. Nem lehetett befékezni neki. Csinálta. A Krisztus szeretete sürget engem. A Krisztusba vetett hitem az nem lezsibbaszt, mert most nem lehet alkalmatlan a körülmény, hanem csinálta. Ez a nem adom fel. Minden körülmények között hirdetem az evangéliumot. Imponáló volt. És megadta az Úristen, hogy mert neki is megadta, hogy ahol egykoron rab volt a Váci börtönbe, ott börtönlelkész volt 2001-ig, ha jól emlékszem. És ő elmondhatta azt a raboknak, hogy kedves rabtestvérek, mert egykoron ő is rab volt. Hát én meg a Regőc atyának az utódja vagyok a börtönbe, csak én ezt nem tudom elmondani, hogy kedves rabtestvérek, mert én hála Istennek nem voltam a börtönbe, mert én bejárok minden hónapban misézni, a munkatársam az minden héten bejár, szolgálni a rabokat. Én csak havonta általában egyszer, néha kétszer is bemegyek, és hát én is szolgálom, mint lelkipásztor ezeket a kemény fiúkat. Úgyhogy ezt örömmel mondom el nektek, hogy Jóisten megadta ezt az ajándékot, mert az ajándéknak érzem, hogy Regőci atya után én vagyok a Váci börtönben a miséző lelkipásztor. Imponáló volt nekem Regőci atya életés, hogy nem lehetett, ez a világ nem fogta meg, mert megfogta őt az Isten. Értitek? Hogy milyen az a hit, ami az emberben van? Langyos, amit kiköp az Isten? Vagy ilyen, mint ennek az embernek is, Regőci atyának is a szívében? Vagy ott volt a Faddi Otmár atya, Ferences. Kiváló szónok. Annak idején Mogyoródi plébános koromban meghívtam lelki gyakorlatra. Aztán nekem elmondta a Faddi atya, aki életfogytiglani börtönt kapott a semmiért, hogy hosszú hónapokon keresztül sötét zárkában volt. Mondom, ott már atya, hogy nem bolondultál meg? Azt mondja, kérlek szépen, imádkoztam. Azt se tudtam, hogy mikor van nappal és éjszaka. De amikor frissen fölébredtem, írtam az agyamba, a fejembe a könyvet. Írtam a könyvet. Nem bolondult meg. Hány olyan családot ismerek, ahol fogyatékos gyerek, beteg ember van, szinte egy életen keresztül, oly tisztességgel, szeretettel ápolják és gondozzák, és ha a háttérbe, a kulisszák mögé nézek, ott van a hit. Ott van a hit, mert ezt hit nélkül nem lehet csinálni. Kalkuttai Teréz anyát jól ismeritek, boldog Kalkuttai Teréz. Amikor valahova hívt egy államfő, akkor mindig azt kérte a hívogató emberektől, hogy ha adnak egy papot, és ha minden nap tud ez a pap misézni, és lesz egy kápolna, ahol ők tudnak imádkozni, akkor mennek. Isten nélkül nem tudjuk a keresztet vinni. Eldobjuk az életet, vagy eldobjuk a keresztet, mint ez a szerencsétlen asszony megölte a saját anyját, mert nem bírom, mert nincs hit. Kedves jó testvérek, nekünk nagyon komolyan kell tanúskodni az élő Krisztusról, akivel egy nagyon komoly személyes kapcsolatunk kell legyen. És akkor fertőzni fogunk majd mi is a jóval, és kell is, mert egy olyan korban élünk, amely hát főleg az idősebb korosztály számára megnehezíti a tájékozódást, hogy régen másképpen tudtunk hinni, valahogy biztonságosabban. Ugye látom én ezt a falvakban, most a falvakban borzasztóan nehéz a helyzet, mert én egy városban is élek, és közben ellátok két kisebb falut. Óriási a különbség itt a fejekbe, meg a szívekbe. Persze ott is vannak nagyon komolyan kereső, Isten kereső emberek. De egy kicsit jobbnak látom a városoknak a helyzetét, mert mintha ott már az erjedésnek a tüneteit tapasztalna az ember. Hogy össze kell fognunk, hogy közösségbe kell élnünk. Az egyházon belül, maga az egyház egy közösség. És egy ilyen liturgikus közösség is közösség, de hogy tudjunk oda tartozni valahová, ahol az Istent egészen közelről, és nem csak ilyen módon, mint hogy a liturgia nagyon fontos, a Szent Mise, ne értsetek félre, de hogy valamiféleképpen a testvéri együtt élésnek valóságát megéljük, és hogy kötetlenül tudjunk az Istenről tanulni, beszélni, a tapasztalatainkat megosztani. Elvesznek az emberek, akik szólóban maradnak, és nincs a hátterükben erő és támogatottság. Változik az egyháznak az az arca, amit talán az idősebb korosztály megtapasztalt gyerekkorában. Előveszek egy papírt, Ratzinger teológus, azaz 16. Benedek pápánk, de még bíboros korában, bocsánat, teológus korában, 1970-ben, ez 39 évvel ezelőtt írta a jövő egyházáról. Ezt a címet adta neki, milyen lesz az egyház 2000-ben. Most már 2009-et írunk. Egy kicsit hosszú lesz, de figyeljétek! A mai krízisből ezúttal is olyan holnapi egyház fog kibontakozni, amelyik sokat veszített. Kicsi lesz, kénytelen lesz sok mindent előről kezdeni. Virágzása idején létesült épületeinek nagy részét már nem tudja megtölteni. A hívek számának csökkenése következtében sok társadalmi kiváltságát is le fogja adni. Az eddigiekhez viszonyítva sokkal inkább önkéntes közösségként jelenik meg, amelyhez csak egyéni döntéssel lehet csatlakozni. mint kis közösség sokkal jobban igényli majd egyes tagjainak kezdeményezését. Bizonyára új hivatali formá is lesznek, és pappá fog szentelni különféle hivatásokban működő bevált keresztényeket is. Így módon gondoskodik a sok kisebb egyházközségben, illetve összetartozó társadalmi csoportokban a rendes lelkipásztori munkáról. Amellett főhivatású pap, mint eddig is, nélkülözhetetlen marad. De ezeknek a feltételezhető változásoknak dacára az egyház ismét és egész határozottan abban fogja a lényegét megtalálni, ami mindig is középpontja volt, a három személyű egyistenbe, Jézus Krisztusba, Isten ember élet fiában, és a Szentlélek soha meg nem szűnő segítségébe vetett hitben. A hit és az ima fog ismét a középpontba kerülni, és a szentségeket megint Isten tiszteletként éli meg, nem pedig mint a liturgikus alakítás problémáját. Az egyház bensőségesebbé válik, nem fog politikai megbízatásra hivatkozni, és semmilyen irányzattal nem kacérkodni. Nem lesz könnyű dolga, mert a kristályosodás és a tisztulás folyamatában jó néhány értékes munkatársat elveszít. Szegény lesz a kicsinyek egyháza. A folyamatot még az is nehezíteni fogja, hogy a szektás szűklátó körülséget és a kérkedő makacságot egyaránt ki kell majd küszöbölni. Előre meg lehet állapítani, hogy mindez időt igényel. A folyamat hosszú és fáradtságos lesz. De a sokféle leválás megpróbáltatása után a bensőségesebb és leegyszerűsödött egyházból nagy erő fog kiáradni. Meg vagyok győződve, hogy az egyház nagyon nehéz idők elé néz. Valóságos válsága még jóformán alig kezdődött meg. Jelentékeny megrázkódtatásokkal kell számolni, de abban is egészen biztos vagyok, hogy végül mi fog maradni. Nem a politikai istentisztelet egyháza, hanem a hit egyháza. A közéletben valószínűleg soha többé nem lesz olyan hatalom, mint a közelmúltig. De ismét fel fog virágozni, és embereknek otthont jelent, ahol életet kapnak, és a halálon is túlmutató reményt. Így Benedek pápa 39 évvel ezelőtt. Én azt hiszem, hogy ez nem lehangoló, ez egy nagyon reális, és itt 39 év után és 2000 után 9 évvel végig gondolhatjuk, hogy mennyire volt profétai megérzés, jövendőlés Ratzinger teológus szájából mindez a imént idézett gondolatsor. Bizonyos értelemben egyre kevesebben vagyunk. De ezernyi módon látja és tapasztalja az ember a megújulásnak a jeleit. Nem hivalkodóan. Nem az a megújulás, hogy a televízió bemutat egy augusztus 20-ai Szent István napi nagy misét, ahol a bíboros úrtól kezdve a politikai nagyságokon át mindenki ott van. Nem azt mondtam, hogy ez nem kell. Ez csak egy porszemnyi dolog a magyar egyházban. Az izgalmas az, hogy például ti itt vagytok, hogy lenne egy olyan rálátásunk, hogy mi minden fog történni a Szent Három napban, a templomainkban Magyarországon. Hogy körülbelül hány ezer, százezer, millió ember vesz részt a liturgián. Hogy a kisközösségek, amiről a Szent Atya is beszélt, azok mennyire vannak már ott az egyházközségekben, mint ilyen kis sejtek. Ezek érdekesek, hogy mi lesz majd a, katolikus iskoláink, óvodáink, oktatási intézményeinknek a hatása nem most, mert sokat küszködünk, nekem is van óvodám. De ha azt mondom, hogy ma kaptam a vezetőóvónőtől egy telefont, hogy atya, képzeld el, ma volt a beiratkozás a következő óvodai évre, kétszeres túljelentkezés van az óvodánkba. Vácott. És mondd meg a püspök úrnak, hogy szeretnék most pár héten belül elkezdeni az óvodánk bővítését, a harmadik csoportot, hogy tényleg vegye már tudomásra a püspök úr, hogy nagyon-nagyon fontos az óvoda bővítése. Azért ez jel. És hogy holnap után, vagy 10 év múlva, 20 év múlva a most gyerekkorban lévő fiataljaink, akik kapnak valamiféle komolyabb vallásos nevelést, remélhetőleg minden gond ellenére az iskoláinkban, hogy mi lesz majd. És amit mondjuk, ha én visszanézek arra az évtizedekre, amit eltöltöttem a papságba, hogy én úgy szentelődtem fel, hogy én mindig a kommunizmusba fogok lenni. És egy ilyen védekező, visszaütő, mindent kicselezni, ilyen defenzív magatartásban kicselezni minden ilyen hatalmi erőt, hogy és mégiscsak vigyük a fiatalokat, és mégiscsak csináljuk az életet. És akkor nekem itt a Deményi atya, mert visszautalok a évekre, amit itt eltöltöttem veletek, azt mondja, Gyurikám, te még megérheted, hogy a mincenti bíborost hazahozzák. Mondom, soha! Az 2-3 év múlva meg visszahozták, akkor nagyon elszégyeltem magam, és én azóta ilyet nem merek mondani, hogy látszólag meg van kötve a kezünk, millió baj van, és mintha az Isten nem mozdulna. És akkor a mi kis tyúk agyunkkal úgy gondoljuk az egyházat, hogy nincs sok hátra neki. Nagyon vigyázzatok! Mert az Isten bezár egy ajtót ezen az oldalon, mert már elmúlt fölött az idő. Senkinek nem érdekes, sem az embereknek, sem az Úristennek. Valamikor működött, nem működik. De ez nem az Isten szűnt meg, meg az egyház, meg a Krisztus, meg az élet, hanem valamit megnyit a másik oldalon az Úristen. Most én erre hívlam a figyelmeteket fel, hogy mi egy ilyen változó, és nem csak a technikában, hogy micsoda szerkentjük vannak, nem ez az engem nem érdekel. A technikai világ az mindig fejlődik, hanem hogy az ember, mi a világban élve a kérdéseinket kell, hogyan állunk, meg az erkölcseinkkel. Az életben hogyan állunk bele, mi izgat, és hogyan tudjuk megfogalmazni, és mi az egyháznak a tagjai, akik szeretnénk az evangéliumot átadni, hogyan, milyen nyelvvel, milyen mozdulással tudjuk közel vinni az evangéliumot. És van, és higgyétek el, az egyházban sok kis közösség működik. Sokan imádkoznak. Ma délután 3 órakor az én templomomban is ott vácott 10-12 zömében asszony összejött, és minden kedden összejönnek imádkozni. És minden csütörtökön van szentségimádásunk az esti mise előtt, egy hangos, a misé után egy csöndes imaóra. Nagyon szeretik a csöndes imaórákat a híveim. Ezek jelek. Püspök úr kérte, hogy az egyházmegyében mindenhol, lehetőleg csütörtökön legyenek szentségimádások az egyházmegye megújulásáért. És vannak. Ezt nem verik nagy dobra az őrületet, a kificamodott életeket, Na, azt lehet eladni a hírvilágban. Az újságokban, a médiumokban, ez kell. A vér kell, a paráznaság, a szenny és a mocsok. De ez addig kell, amíg ki nem fordulnak az emberek önmagukból. Amíg a csömör el nem jön, amikor ezzel a világgal megtelnek, és akkor már két út van. Vagy a pusztulás, vagy valami más. És látjátok, ezért mondom, hogy az egyháznak nagyon nagy ázsiója van. De ez nem úgy, hogy majd akkor, amikor ázsiónk lesz, mert mindig ázsiója van az egyháznak. Péter apostol azt mondta, mindig legyünk készen, hogy a reményünkről mi számot tudjunk adni mindazoknak, akik arról kérdeznek. Persze mi kell ehhez? Hogy az egyház és benne a tagjai éljék az evangéliumot. Hogy Krisztus betöltse a mi szívünket, és hogy tényleg a megváltás valósága itt legyen az emberben. És aki megtalálta a Krisztust, kérem, lehet börtönös. Lehet egy fogyatékos gyerek is. És akkor nem borulnak ki, hanem megkapaszkodnak a keresztben, a szenvedő, keresztet vívő és a Golgotán meghalt, de húsvét hajnalán föltámad Krisztusba, és ez erőt ad. Kedves testvérek, a mi hitünk nem mese. Langpenget és gyönyörű költészet előadjuk, a butaságokat olyan szépen, hogy átverjük a népet. Ezt gondolják sokan felőlünk. Nem a húsunkba, a létezésünk legmélyékbe vág bele Krisztus. Mert vagy megtaláljuk és életre találunk, vagy nem találjuk meg és elpusztulunk. És ez ma élesedik. Ma is odajön hozzám egy férfi és egy nő, keresztelést kért. Édes bogaram, te az fiatalasszony, nem kötöttetek házasságot. Ott voltál a katolikus iskolában, még bérmálkoztál is. Téged pedig megkereszteltek, az ifjú apukát, ugye, a plebániától a harmadik házban élt a nagyanyád, aki templomba járt, de te nem. És itt éltek élettársi viszonyban, mert ma ez a divat. Ez lenne számotokra a kereszténység? A gyereket is meg akarjátok keresztelni, mert ez szokás. De nem durva voltam velük, hanem nyitott. És olyan aranyos voltam, képzeljétek el, hogy megfogtam őket, azt hiszem. És húsvét után vissza fognak jönni. Hogy arról beszéljünk, hogy megkeresztelem a gyereküket, utána rendezzük a házasságot. És mondom a fiúnak, vagy apukád, gyerek apjának, ugye, mondjam, Sanyikám, ilyen katekumen csoportunk van, orvosnők voltak már itt, diplomás emberek, tolmácsképző, tolmács volt már nálunk a közösségbe, meg kőműves is volt. Gyere! És ezen nem kell botránkozni. Felnőtt korú emberek egymás után jönnek. Másfél hónappal ezelőtt egy biológus hölgy jött. Atya, meg vagyok keresztelve, de egyébként semmi. Csődbe ment a kapcsolatom, aztán Vasalbert egyik könyvét olvastam, és az úgy szíven ütött, hogy én nem foglalkoztam az Istennel. És most segítsen. Gyönyörűen jár szépen a katekumen csoportba. Új világ van, egyre több felnőttet keresztelünk meg. És engem az nem érdekel, hogy ezt most kimutatjuk-e statisztikailag, hogy ez még szinte csepp a tengerbe. Azért, kedves testvérek, nem csak sokan leléptek már az egyházból, hanem sokan kezdik megtapasztalni az egyházat. Nagyon kérlek benneteket, hogy itt ebben a templomban, ami nekem nagyon kedves, és nagy tisztelettel vagyok a Sándor atya iránt, aki ezt megkapta, ezt a gyönyörű templomot és egyházközséget, ahol egykoron itt álltak a gyerekek, a fiatalok. És sokan voltok, és a diákmisén megtöltődött ez a templom. Hogy mennyire vigyetek bele, tudatosan próbáljatok életet varázsolni. Hogyan, hogy kezdjetek el komolyan imádkozni. Fogjatok össze az atyával, mert ez csak így egységben lehet, hogy közösséget teremtsünk. Ima közösséget, liturgikus közösséget, a missziós gondolattal átitatott közösséget egy világvárosban éltek. És hihetetlenül sok feladatotok van. Az időseket hívom, a betegeket, hogy ajánlják fel a szenvedést ezért az egyházközségért. Hogy a jóval tudjatok fertőzni. A rosszat nem kell megkeresni, mert az itt van. Kilépsz, és itt van a rossz. Keressétek meg ti itt. Egy közösséget igényelni akaró lelkülettel, azt a jót, ami bennetek ott van elrejtve. És ezzel a páli apostoli lelkülettel, hogy és én, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, ez nem, engem nem érdekel, hirdetem az evangéliumot. De ezt csak azt tudja hirdetni, aki éli az evangéliumot. Nagyon fontos ez a mi Pálnak megadatott egyedülálló módon, hogy a Damaszkuszi úton ott megtért. De nekünk is talán ebben a világban küszködve, birkózva nem árt Krisztus szín előtt valahogy itt a mikorunkban nektek mondom, megtérnünk, magamnak is mondom, mint papnak. Én amióta pap vagyok, állandó ilyen vegyelemzésben vagyok, hogy kéne jól lelkipásztorkodni. Ma is volt 4 olyan testvér nálam, innét Budapestről, akik nekem segítenek a helybeli lelkipásztori munkámban. Majdnem egy fél délelőttöt végig beszélgettünk, ők segíteni szoktak nekem, hogy hogyan vigyük tovább az életet. Fogjatok össze. Ti vagytok itt Rákospalotán az egyház. Nektek feladatotok van. Hihetetlen nagy küldetésetek van. Ezért imádkozzatok, dolgozzatok, szenvedjétek meg, küzdjétek meg. És legyetek tele reménységgel. 1000-nyi példát lehetne hozni az egyház, mártírom egyház is. És nem mindig vérüket adó, nagyszerű tanúságtevők voltak és szentelték meg ezt az egyházat, hanem olyanok is, akik nem haltak bele a tanúságtételbe, de a hűséget, a hitet olyan fantasztikusan képviselték minden körülmények között, hogy az erőt adott a többieknek. A hit miből fakad? Tanúságtételből, hallásból, hogy elmondjuk, és tudjuk, hogy az, amit az, aki elmondott, az igaz, hogy ő megélt a hitét. Ezért mondtam el nektek, hogy én gyerekként, Regőci atyát látva, meg a többi nagyszerű papot látva, én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon jó papi példákon nőttem fel, és Isten áldja meg anyámat, meg apámat, meg a rokonaimat, akik egy ilyen hitet adtak át, és nem vacakoltak. Ez kell nekünk is. És az ifjúság ma is fogékony, mert amikor a hitről van szó, örök, és a szív legmélyét érintő kérdésekről van szó, és az ma is érdekli az embereket. Kedves testvérek, segítsen benneteket, bennünket az Úristen. Az Úr is, amikor föltámadt, ott voltak azok a nyamva apostolok, a nagypénteki drámával a szívükben, és Jézus hogy köszönt nekik? Én vagyok, ne féljetek. És ez most is a fülünkbe kell legyen. Az egyházban fantasztikusan itt van Krisztus. A Szentlélek nagyon izgalmasan dolgozik most is. Az Isten dicsősége felragyog az egyházban. Csak legyen szemetek. Ne féljetek. Éljétek az evangéliumot, azt adjátok át a gyerekeiteknek, azoknak, akik mellettetek vannak. Fogjatok össze a plebánossal. Fogjatok össze egymással. És minden eufória nélkül, de elkötelezett szívvel, mint hogy Pál apostol is, és 2000 év óta a szentjeink is össze tudtak fogni, hogy a krízis helyzetekből mindig volt megújulás, amikor padlón volt az egyház, sok volt a pénz, kevés volt a hit, jött az Assisi Szent Ferenc meg Szent Domonkos. A Szentlélek mindig küld embereket, és mindig támaszt lehetőségeket. Gondoljátok végig, hogy itt Rákospalotán nektek mi lenne a feladatotok most, itt és most, az Atyával együtt, hogy nektek egy új távlat legyen, hogy a hit tovább menjen, hogy Krisztust meglássák az emberek rajtatok keresztül, a ti életeteken keresztül. Hát ehhez kívánok nagyon sok kegyelmet a Szentlélektől, erőt, és én csak annyit akartam, hogy biztassalak abban, hogy érdemes kereszténynek lenni. Mert nincs más jövő, mint az a jövő, amit az Isten adott nekünk. Ne féljetek! Legyetek buzgó keresztények, és a hitet átadni szándékozó keresztények. Amen.